Szegről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már 250 ezer család jutott ingatlanhoz, vagy bővítette otthonát családi otthonteremtési kedvezménnyel és a Csok Plusszal, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Az államtitkár arról beszélt, a korábbi otthonfelújítási programmal 370 ezer otthon újult meg, a babaváró hitel pedig 255 ezer háztartásban tette könnyebbé az életet. A falusi csokot több mint 43 ezeren, a falusi csok kölcsönt mintegy 95 ezeren vették igénybe. A kormány által nyújtott illetékkedvezménnyel 84 ezer család jutott otthonhoz, míg a jelzálog hitel csökkentésével 58 ezeren takarítottak meg milliókat. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD lemondta a Magyarországra tervezett korrupcióellenes missziót, miután a magyar kormány nem tette eleget a szervezet korábbi ajánlásainak, írta meg a Reuters hírügynökség. Ez az első ilyen alkalom, hogy ez előfordult. A sajtó érdeklődésére a kormány közölte, új időpontot egyeztetnek, hogy az elvárásoknak megfelelően miniszteri szinten biztosíthassanak képviseletet. Célunk az Európai Unió védelmi és válságkezelő képességének erősítése, ez a migráns helyzet függvényében különösen fontos, mondta a magyar vezérkari főnök Budapesten az EU Katonai Bizottsága vezérkarfőnök ülése után. Szó esett arról, hogy az Unió miként tud segíteni az ukrán haderő felkészítésében, védelmi képessége erősítése érdekében. Ezzel kapcsolatban egy kérdésre válaszolva Böröndi Gábor elmondta, Magyarország nem támogatja az EU ezen misszióját, de nem is ellenzi. A migráció megfékezésében Magyarországra a magyar rendőrökre mindig lehet számítani. Ezt mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a Szerbiába induló újabb, 23. magyar rendőri kontingens búcsúztatóján. Rétvári Bence emlékeztetett, immár több mint 9 éve tart az Európára az unióra nehezedő migrációs nyomás. Az Európai Bizottság az unióban illegálisan tartózkodók harmadik országba történő kitoloncolása jogi feltételeinek megteremtését sürgeti, terült ki a testület szokásos tájékoztatóján, amelyen a szóvivő kitértek a bizottság elnöke Ursula von der Leyen által a 27 tagállamnak küldött levelére is, amelyben a többi között visszaküldési központok felállítását javasolja. Anita Hipper szóvivő arról beszélt, a jól működő migrációs politika sikere, hogy a jogtalanul itt tartózkodók hazatérjenek. A gazdasági semlegesség az, ami lehetővé teszi jövőre a 3-6%-os gazdasági növekedést, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az M1 állami tévében. Mence Tamás emlékeztetett, a Fidesz-KDNP frakció kétnapos esztergomi ülésén felkérte a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt erről, a béremelésről, a családok, a kis- és középvállalkozások támogatásáról, a megfizethető lakhatásról és a munkáshitelről. Erre azért van szükség, mert látható, hogy Brüsszelben más utat szánnak Magyarországnak, indokolt. Európában idén télen is a magyar családok fűthetnek és világíthatnak a legolcsóbban és legbiztonságosabban, közölte Facebook oldalán a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd azt írta, magyar érdeket szolgált és sikeres volt Orbán Viktor miniszterelnök politikája, amely Magyarországot kimenekítette az EU orosz gáz és kőolaj embargójából. A hazai gáztározók már most 93%-os feltöltöttségűek. Posztjában érthetetlennek nevezte, hogy Brüsszel miért akarja megszüntetni a magyar rezsicsökkentést, ahelyett, hogy más tagállamoknak is a figyelmébe ajánlaná. Az azonban még megdöbbentőbb, hogy a hazai baloldal ebben a kérdésben is Brüsszel mellett áll, tette hozzá. B-vitamin hiány tapasztalható Európában, ismertette a Hell Energy Magyarország Kft. A vállalat így csütörtöktől legfeljebb 2-3 hétre felfüggeszti a B-vitaminokat is tartalmazó energiaitalainak gyártását. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 9,5, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Az ipari kibocsátás júliushoz viszonyítva havi alapon 0,5%-kal mérséklődött. Idén augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette ezt is a KSH. Az épületek építésére kötött szerződéseké 27,1%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 3,2, az egyéb építményeké 10,2%-kal csökkent. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, a szél olykor megélénkülhet. A hőmérséklet a hajnali órákban csupán 1-2, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa küldötte Matteo Zuppi bíboros folytatja békemisszióját Moszkvában. Az ukrán gyermekek hazatérését és a fogolycserét sürgeti. Stúdióbeszélgetés Makkai László görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal, a lelkipásztori krízis és identitásválság kezeléséről. Hozzáöregedett az örök ifjú Istenhez. Köszönet az egészért, tanár úr. Páter Vértesaljai László emlékezése Jelenics István piarista paptanárra, akit október 15-én kísértek utolsó útjára Budapesten. Zuppi bíboros folytatja békemisszióját Moszkvában. Az ukrán gyerekek hazatérését és a fogolycserét sürgeti. Az olasz püspöki konferencia elnöke megkezdte újabb látogatását Oroszországban, a pápa által tavaly rábízott békemisszió keretében. A főpásztor a napokban találkozik az orosz politikai vezetőkkel, elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel egyeztetett. A szentszéki szóvívő megerősítette, hogy Zuppi bíboros útja az ukrán gyermekek családegyesítését és a fogolycserét kívánja szorgalmazni a hőnáhított béke távlatában. 12 hónap elteltével másodszor utazott Moszkvába Matteo Zuppi bíboros, bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, a Szentszék humanitárius kezdeményezésének újabb missziójaként, hogy elősegítse a béke útját a meggyötört Ukrajna számára, amint azt Matteo Bruni, a Szentszéki sajtóközpont igazgatója, újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette. A bíboros elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozott október 14-én hétfőn. A találkozóról az orosz külügyminisztérium tájékoztatott, aláhúzva, hogy a vatikáni főpásztor és az orosz politikus megvitatták a humanitárius együttműködést az ukrajnai konfliktus összefüggésében, valamint más nemzetközi jellegű kérdéseket. A közlemény kiemeli, hogy építően fejlődött a párbeszéd Oroszország és a Vatikán között. Zuppi bíboros 2023. június 28-án és 29-én már járt Moszkvában, azt megelőzően pedig Kijevben tárgyalt többek között Volodimir Zelenszkij elnökkel, azután pedig Washingtonban és Pekingben folytatta küldetését. 48 órás oroszországi tartózkodása során találkozott Kirill pátriárkával, akinek átadta a Szentatya üzenetét. A szentszéki közleményben gyümölcsözőnek nevezett találkozón a pátriárkával humanitárius kezdeményezésekről beszéltek, amelyek megkönnyíthetik a konfliktus békés megoldását. Zuppi Bíboros tavalyi moszkvai útja is találkozókban gazdagon telt. Tárgyalt Vlagyimir Putyin elnökkel, Jurij Ušakov külpolitikai tanácsadóval, valamint Maria Lvova-Belova gyermekjogi biztossal egyeztetett. A megbeszéléseken erőteljesen kidomborították a kezdeményezés humanitárius jellegét, illetve a hőnáhított béke elérésének igényét. Az orosz gyermekjogi biztossal Zuppi Bíboros megvitatta a katonai hadműveletekhez kapcsolódó úgynevezett humanitárius kérdéseket, valamint a gyermekek jogainak védelmét. Annak a 19 ezer ukrán kiskorúnak a helyzetére összpontosítottak, akiket erőszakkal hurcoltak Oroszországba, és akiknek érdekében Zelenszkij elnök 2023. májusában Ferenc pápától a Szentszék segítségét kérte a vatikáni audiencián. Ezt a kérését megismételte múlt pénteken is, amikor a pápa a Vatikánban fogadta őt. Az ukrán elnök most valamennyi ukrán hadifogó érdekében kért segítséget, nem csak a gyerekek, hanem az újságírók védelmében is. A Zuppi Bíboros által megnyitott csatornának köszönhetően sikerült bizonyos számú ukrán gyermeket hazajuttatni azok közül, akiket erőszakkal Oroszországba hurcoltak. Az elmúlt hónapokban Olena Kondratyuk, az ukrán parlament elnök helyettese nyilvánosságra hozta, hogy Rómában találkozott az olasz püspökkari elnökkel, és megköszönte a Bíborosnak a Szentszék humanitárius diplomáciáját, mely jelentős eredményeket hozott. Ezek között annak a két redemptorista papnak a kiszabadítását, akiket 2022. novemberében tartóztattak le, és akiket Oroszország idén június 29-én engedett szabadon az Ukrajnával kötött hadifogolycsere egyezmény értelmében. Zelenszkij elnök háláját fejezte ki a Szentszéknek az erőfeszítéseiért. A tavalyi utazás tehát elindított egy folyamatot, amint azt Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár több ízben megfogalmazta, ami bár lassú, de halad előre. Parolin bíboros szeptemberben videókonferencián egyeztetett Tatjana Moszkálkova orosz emberi jogi biztossal. A megbeszélésen a bíboros ismételten emlékeztetett arra, hogy a konfliktusban tiszteletben kell tartani a nemzetközi egyezményekben foglalt alapvető emberi jogokat. Most hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Makkai László görögkatolikus lelkésszel, pasztorálpszichológussal, a lelkipásztori krízis és identitásválság kezeléséről.
Stúdiónk vendége Makkai László atya, görögkatolikus teológus, pasztorálpszichológus, aki idén nyáron védte meg doktori disszertációját, aminek egészen mai és hanyos aktuális témája van. Erről kérdezem Isten az ott, kedves Laci atya.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a rádióhallgatókat. A dolgozatomnak a címe igen speciális, hiszen egyházi személyek kríziseivel foglalkozom én már 15 éve, és a dolgozatomnak is ez lett a címe, hogy lelkipásztori krízis és identitás válsága segítő szolgálatban tevékenykedő lelkészek életében. Speciális a cím és speciális a helyzet is, hiszen valóban egyházi személyek kríziseivel foglalkoztam, és ilyen jellegű kutatásokat végeztem. Azt gondolom, hogy Magyarországon talán ez az első ilyen kutatás, ami megjelent, illetve megíródhatott. Nem Magyarországon, hanem Kolozsváron, a Bábesbolyai Tudományegyetemen írtam a disszertációmat.
Ez hivatás krízist jelent?
Akár hivatás krízist is, de én jobb szeretem azt hangoztatni, hogy a hivatásunk az egy, hiszen azt megkaptuk az Istentől. Ez a hivatásunk az, hogy az Isten képűségünket még jobban meg tudjuk valósítani, meg tudjuk élni, át tudjuk adni az embereknek az evangélium örömhírével. Legfőképpen én azt gondolom, hogy a küldetés, ami meg szokott torpanni egy-egy ilyen egyházi személyek kríziseinél, ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten, amikor az ember nem talál célt, értelmet a munkájának, a hivatásának, illetve a küldetésének, akkor vannak ilyen megtorpanások. A krízis, és önmagában a krízis lélektan is elmondja, ez nem betegség. Ez egy átmeneti állapot, ami lehet tartós állapot is, lehet olyan állapot is, ami egy fél évig eltart, valakinek 6-8 hét egy ilyen krízis. Tehát nem azt mondom, hogy a krízis önmagában egy betegség, amire gyógyszert vagy bármit kell szedni, de egy olyan jelenség, vagy olyan tünet együttes lehet, amiből később lehet depresszió, később lehet kiégés, később lehet különféle olyan mentális betegség, aminek a gyógyítása vagy a kezelése már sokkal hosszabb folyamatot elérhet.
Egy egészen merész gondolat jön. Óriási nagy tisztelettel az Úr Jézus, sőt hálával az Úr Jézus szenvedése iránt. Neki a Getsemani kerti agóniájában, szenvedésében van egy mozdonat, amikor ő azt kéri az atyától, atyám, ha lehetséges, vedd el ezt a kelyhet tőlem. Tekinthető ez egyfajta személyes krízisnek, tudván az, hogy ő mindenben hasonló hozzánk a bűnt kivéve. Lehet, hogy ő megélt egy krízist?
Azt gondolom, hogy abszolút így van, hiszen maga a pasztorál pszichológia ezzel foglalkozik, hogy a Szentíráson keresztül gyógyítja az embert, és hozzáteszi a pszichológiát, mint tudományt. Krisztusnak ez a fajta agóniája, ez a fajta félelme, mint ami minden emberben benne van, akár a papok életében is benne vannak olyan törések, olyan recsenések, olyan kilátástalanak tűdő helyzetek, amikor szintén az ember a Getsemáné kertbe érzi magát, most akár az a temploma is lehet, a magányosságában, akár a szobája is, amikor azt érzi, hogy ezt én nem tudom megoldani, ez a feladat túlhalad rajtam. Én ezen nem tudok mit kezdeni egy helyzettel, tehát valóban mi magunk is élünk meg nagyon komoly nehézségeket és kríziseket, és azt gondolom, hogy amíg Getsemáné kertünk, az ott van a lelkünk mélyén, szívünknek a rejtekében, amit mi is átélünk papként, amikor ilyen helyzetbe kerülünk.
Gondolom, hogy van egy rátekintésed a krízis helyzetekre az egyház története során. Sűrűbb most az utóbbi mondjuk 50 évben a krízisek száma az egyházunkon belül, vagy nagyjából hasonló módon megpróbáltatott a szolgáló papság világa korábban is.
Ma talán azért tűnik feltűnőbbnek a krízis, hiszen ma a közösségi médiákon keresztül gyakran tapasztalja az ember azt, hogy pillanatok alatt a negatív hírből világhír lesz, vagy Magyarországon óriási hír lesz belőle. Tehát ma inkább az van, hogy a médiákon keresztül sokkal könnyebben eljut az emberekhez ilyen krízis, vagy akár a papságon belül történő problémák, és nyilván fel is vannak nagyítva ezek a helyzetek. Nem rosszabb a mai papság, mint ami 20-30 évvel ezelőtt volt. Én azt gondolom, hogy ma is nagyon komoly hivatástudattal rendelkeznek papnövendékek, rendelkeznek atyák, akikkel én személyes kapcsolatban is vagyok, viszont olykor-olykor vannak nehézségek, törések, amin segíteni kell átjutni, mint bármelyik segítő hivatásban, hiszen kutatásomból kiderül, hogy akár az orvos, a nővér vagy a szociális szférában dolgozók is hasonló kríziseket élnek meg, mint a lelkipásztorok. Most lelkipásztorok vagy papként én azt gondolom, hogy sokkal szélesebb spektrumon tudunk megküzdeni a kríziseinkkel. Nekünk van egy vertikális síkunk, ami bekapcsol bennünket, az ima életünket az Istenhez, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor a Szentírás, ami rengeteg erőt és erőforrás tud lenni, vagy akár egy lelki gyakorlat, akár egy zarándoklat. Tehát a papság számára a megküzdési módok sokkal szélesebb spektrumon működnek, mint a hasonló hivatásban dolgozók, de kevésbé tudnak megküzdeni a nehézségekkel, mert maximum elküldik őket pszichológushoz, vagy egy mentálhigiénés szakemberhez, és valamit kibogoznak az életéből. Az amerikai katolikus püspöki karnak jelent meg 2003-2004 és 2007 és 2008 között egy kutatás, a katolikus papokat vizsgáltak, és mindamellett negatívan szerették volna kihozni a katolikus papság a működését, és hogy bizony mennyi krízis van az egyházban, mégis az lett a címe, hogy miért boldogabbak a papok. És egy nagyon jó kis
kutatás. Boldogabbak a papok?
Boldogabbak a papok, mert sokkal jobban és sokkal hatékonyabban ki tudnak jönni a krízisből, és ugyanúgy jól tudják végezni a munkájukat, és ugyanúgy hatékonyak tudnak lenni a hívek körében.
Túl a könyv az elemzésen, a köteles elemzésen, javasol-e valamilyen kiutat a krízisből, mert a krízis az egy nehéz helyzet, de abból ki lehet jutni?
Természetesen mondom, a krízis nem betegség, ha valaki minél előbb kér segítséget, akkor azt gondolom, hogy minél előbb ki lehet jönni a krízisből.
Tehát az első az, hogy ismerje el.
Ismerje el és kérjen segítséget. Én a szemináriumban Nyíregyházán óraadóként tanítok, és én a papnövendékeknek is mindig elmondom, hogy merjetek kérni segítséget, ez az első. Hogy merjél kérni segítséget, nem vagy minden tudó, nem tudod magadat kihozni a bajból, merjél kérni segítséget. Akár családtag, akár házastárs, ha görög katolikusról van szó, akár egy barát, akár egy lelkivezető, de igenis merjél beszélni a problémáról. Ugye én három területre fűztem föl ezt a gondolatsort. Az egyik pont a preventív része, hogy a papnövendékek halljanak arról, hogy valóban lehetnek krízisek és nehézségek az életében, és hogy hogyan, milyen módon tud segítségért folyamodni. Tehát maga a segítségkérés, a prevenció, az nagyon fontos a papnevelő intézetekben. hogy tudjanak arról, hogy akár a magányosság ellen, ha római katolikus atyáról van szó, hogyan tud küzdeni közösségben, hogyan lehet létezni. Tehát, hogy rengeteg olyan formája van ennek, amit meg tud valósítani. A másik azt gondolom, hogy egy kicsit az operatív része, amikor maga egy egyházmegye tudatosan szervez olyan programokat, olyan atyákat hívnak meg papi gyűlésekre, rekollekciókra, akik szintén fel tudják nyitni a szemüket. Meg szakembereket is egy-egy ilyen krízisre, vagy egy-egy ilyen nehézségre, és a harmadik része már a bajba került ember, ez pedig már a kooperatív része, hogy mennyire tud együttműködni a püspökkel. Nagyon sok olyan püspök atyát ismerek Magyarországon elsősorban, amikor a bajban jutott, most akár nehéz időszak után lévő egy alkoholizmusból szabadulni kívánt atyát beültet az autójába, elviszi Leányvárra, mint jó pásztor, kiteszi, ott hagyja, és pár hónap múlva ugyanúgy visszamegy a püspök érte, és visszaviszi a plébániára vagy parókiára, és egy gyógyult embert visz vissza, és ezt mind a főpásztor intézi. Tehát nem elküldi vagy elzavarja, hanem tényleg megadja neki a lehetőséget, hogy ő, mint jó atya, kísérje el a gyógyulás útján. És azt gondolom, hogy erre egyre több ilyen eset van, és magyarországi példákat rengeteget tudok mondani, a püspök atyák mennyire gondoskodó szeretettel tudnak odafordulni a papjaik iránt, akár ilyen jelleggel is.
A tendenciájáról kérdeznék a kríziseknek. Nagyon sok fájdalmas eset föltárása, elvállalása után most másképpen szembesülünk a kihívásokkal, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. Van-e annak jele, hogy a mostani új generációk felkészültebbek ezek a kihívásokkal szemben? És akkor remélhetőleg csökkenni fog az ilyen súlyos krízisek száma?
Azt gondolom, hogy fontos szembesülni ezekkel a helyzetekkel, fontos egyfajta diagnózist felállítani egy-egy egyházmegyének, hogy most milyen lehetőségek vannak a tekintetben, hogy hogyan lehet csökkenteni a papi kríziseknek a számát. Erre azt gondolom, hogy föl lehet építeni egy komplett programot is. A mai papság számára viszont kitágult a világ egyre jobban, tehát nagyon sokan rajta vannak közösségi portálokon, közösségi médiákon keresztül beszélnek az Isten országáról, és azt gondolom, ezeket jó célra lehet használni. A probléma ott van, amikor ezt az ember már egyfajta egoizmusban teljesíti ki és éli meg, és már nem az evangélium és az örömhír a cél, hanem a lájkvadászat, vagy az, hogy
egy függőség.
És kialakul egy függőség, egy dependencia, és innentől kezdve sztárnak képzeli az ember magát. Általában előszokott fordulni, amikor valakibe eleve is van egy kis magamutogatás, vagy egy kis narcisztikus vonás, és nagyon sokszor tapasztalatú az, hogy az egyházon belül is kétféle dolgot tudtam felfedezni, egyfajta enyhe narcizmust, vagy egy középsúlyos depressziót. Tehát itt a kettő között kellene az arany középutat megtalálni, és azt gondolom, akinek egy kis narcisztikus hajlama van, az abszolút belemegy ebbe a közösségi vonalba, és nem feltétlenül elsősorban, akár még jó szándékkal is, de nem feltétlenül elsősorban azért, hogy az Isten országáról beszéljen, bár ez lenne a cél, hanem inkább a saját egójának a megvalósítása vezethet nagyon-nagyon nagy tévútra. Erre azt gondolom, hogy bizonyos fokú szabályozást érdemes lenne előbb-utóbb kitalálni az egyházmegyék számára, hiszen ha ez eszkalálódik, ez a probléma, akkor bizony nagyon sok papunk fog törni ezekben a folyamatokban.
Nagyon köszönöm ezt a nagyon komoly témát, hogy Isten segítsen abban, hogy mindezt ismerté tegyed, és akkor hozzon gyümölcsöt. A doktorid is konkrét életben.
Nagyon áldjon. Szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Makkai László görögkatolikus lelkésszel Páter Vértesaljai László beszélgetett. Hozzáöregedett az örök ifjú Istenhez. Köszönet az egészért, tanár úr címmel. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László emlékezését Jelenics István piarista paptanárra, akit október 15-én kedden kísértek utolsó útjára Budapesten a Fiumei úti temetőben.
Összetéveszthetetlenül áll és marad előttünk alakja. Egyszerűség és mélység, a szellem és az emberiség mélysége, ami tiszteletet érdemel. Olyan respektust, amit angyaloszt Máriának. Ám mi nem is annyira őt mondjuk boldognak, hanem fordítva. Boldog, aki ismerhette és szerethette őt. Tanítványok ezrei, azon 32-k és 42-k sora, akik előbb falkástól, iskolapadból hallgatták őt, majd az élet számtalan helyzetében, amikor segítő lökésként föl-fölötlött egy-egy szava, egy-egy bölcs szópára. Mert ő takaréklángon fort. Megmért szavai súlyosak voltak, amiket nem is tudtunk mindig hová tegyünk, mert ugyanaz értelmünkhöz szóltak, de a szívben ültek el, és így emlékezünk pár kör a szív emlékezetével. A tanár úr alakja körül minden olyan tiszta, mint a tekintete. Mert biztató a tekintete, már csak egy kósza oda tekintése is bátorítás. Menni fog, meg tudod csinálni. Nem ígért könnyen semmit. Vallotta, mindenkinek a sajátját kell megtennie. Ebbe segített be, ezt könnyítette meg. Végül is az életre tanított, nem csak érettségére, vagy éppen felvételére. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége úgy tekint a tanár úrra, mint rádiós munkatársára, hiszen jelen is atya 2-3 éven keresztül heti rendszerességgel küldte nekünk homiliáit, amelyekben először a Máté, Márk és Lukács evangélium szövegeit magyarázta, majd pedig egy újabb 3 éves sorozatban a főként szentpáli szenteckéket értelmezte a kapcsolódó evangélium tükrében. Köszönjük ezt a 312 prédikációt, amely főként a 90-es évek második felében, amikor ügyetlenül sokszor csak botorkálva tudtunk haladni, szolgált iránytűként nekünk és 100 000-eknek a Jézus felé vezető úton. Jeles voltál számunkra, és így is maradsz bennünk, Krisztus Urunk szép jelével. Köszöntsenek téged, tanár úr, az atya országában a szép szeles csillagok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László emlékezett meg Jelenics István piarista paptanárról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrainé Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az életvédelméről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Engedd, Úr Jézus, hogy olyan egyenesek legyünk, mint a fűszál, amely egyenest az ég felé lendül. Nagy lelkűségünk pedig, mint az éltető nedv, amely benne felszívódik és táplál. Lelkünk legyen tiszta, mint a hegyi patak vize, amely a fehérlő hóból születik. Akaratunk legyen szilárd, mint a kőszikla, repedések és karcolások nélkül. Egész életünkben bármerre járunk is, te légy csavargásaink, vándorutunk társa. Az útszélen emelkedő kereszt jelentse számunkra mindig a találkozást a jó baráttal. Legyen ez mindig így, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mit gondoltok arról a szentírási igéről, mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek?
Szerintetek az Isten tudta azt, hogy mi lesz veletek, és akarta azt, hogy te legyél, és gondolt arra, hogy milyen leszel majd, hogyha megszületsz? Az Isten ismert már téged a fogantatásodtól kezdve?
Úgy gondolom, hogy ismert minket előtte, és pontosan tudta, hogy milyennek teremt minket.
Milyen kulcsok vannak a te kulcscsomódon? Vagyis azt jelenti ez a kérdés, hogy különböző kulcsok közül melyiket választanád a te életedhez, miért választanád ezt a kulcsot, és melyik az, ami leginkább kifejezi azt, amit te az életed kulcsául választanál?
Én ezt az egyszerű lakáskulcsot választanám, hiszen az nekem is rajta van, úgymond a kulcsomómon, és nekem ez a lakáskulcs is egyébként, ha úgy nézzük, elég sokat jelent, hisz ez azt jelképezi, hogy mindig van egy hely, amit otthonnak nevezhetek, ahova bemehetek, van egy hely, ahol otthon érezhetem magam.
Én az aranykulcsot választanám, mert szerintem az aranykulcs az azt jelképezi számomra, hogy a család az a legnagyobb kincs a világon, és szerintem az aranykulcs a legjobb választás, hogyha ezt akarjuk kifejezni.
Hát én ezt a fekete kulcsot választanám, már pedig csak a kinézetéből, mert annyira rejtélyesnek tűnik, hogy vajon milyen ajtót nyithat, és én szeretem az ilyen dolgokat, és nekem az nagyon tetszik.
Én is a lakáskulcsot választanám, mert én úgy gondolom, hogy az a legbiztonságosabb, az a legbiztosabb, és én biztonságban érzem magam otthon, és úgy gondolom, hogy ez kifejezi ezt.
Vannak kulcskérdések az élet védelmével kapcsolatban is, és vannak olyan nagyon fontos kulcskérdések az Istennel és az életünkkel, a földi életünkre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban, amit nagyon fontos megbeszélnünk. Úgyhogy ezen az órán, ezen a hittanórán ezt fogjuk megtenni. Az életünket tehát mindannyian anélkül kaptuk, hogy kértük volna, és akartuk volna. Vannak azonban pillanatok mindannyiunknál, amikor feltör belőlünk a lázadás, hogy egyáltalán miért kellett megszületnünk, miért pont ebbe a családba, ebbe az időszakba, ebbe a hónapba fiúnak vagy lánynak kellett születnünk, és talán ilyen elkeseredett mondatokat akkor mondunk, amikor értelmetlennek látjuk az életünket, amikor el vagyunk keseredve, amikor bajban vagyunk, amikor nem érezzük, hogy a családtagjaink, a szeretteink, az osztálytársaink támogatóan vennének körül bennünket, és nagyon könnyen zuhanunk a mélyre. És ahogy látjátok itt a világban, meg a híradásokban, egyre több fiatal küzd ezekkel a kérdésekkel, és talán az lehet ezeknek a megválaszolatlan kérdéseknek az oka, hogy ezek a fiatalok, én úgy gondolom, nem tudják senkivel megbeszélni ezeket a nagyon fontos kérdéseket az életükkel kapcsolatban, és lehet akármilyen gazdag az a gyerek, akármilyen új telefonja, legszebb ruhája, legdizájnosabb táskája, de valahol, hogyha a lelkével nem törődünk, akkor ez a kiüresedett és megkeseredett lélek olyan kétségbe esett dolgokra képes, amit sajnos már visszafordítani nem lehet. Ti hogy látjátok ezeket a kérdéseket?
Én úgy gondolom, hogy egy gazdag gyerek is lehet szomorú, mert például a szülei lehet, hogy elhalmozzák drága cuccokkal, meg utazásokkal, de lehet, hogy vele nem foglalkoznak, és csak a munkára figyelnek. Nálunk ez úgy van, hogy apám nem kapott sok szeretetet kicsiként, ritka az, hogyha megölel vagy megpuszil, ezért ő inkább cuccokat vesz, de én azt tudom, hogy nekem ez nincs szükségem, mert én szeretem őt. Állandóan vicceskedik velünk, meg minden, és ő így tudja kimutatni a szeretetét főképpen.
Elsősorban szerintem nagyon sok emberben tényleg megszületik ez a kérdés, hogy minek kellett megszületnünk, és nagyon sok ember van, aki tényleg ezt nem tudja megbeszélni senkivel, és nem tudnak rá okot adni, hogy miért, viszont szerintem általában ilyenkor el kell ezt fogadni, hogy megszülettünk, hiszen nem tehettünk ez a dolog ellen, és ha már megszülettünk, akkor ki kell hozni szerintem az életből a legjobbat. Szerintem az a legjobb, hogyha vannak barátaid, hogyha a családban is jól érzed magad, hogyha mentek utazni, hogy emlékeket szerez, hogyha már így megkaptad az életet igazából. És ehhez a másik témához pedig tényleg egy gazdag gyermek is lehet szomorú, nem csak egy szegény.
Én ehhez annyit fűznék, hogy kortársaink között is nagyon sokan vannak, akik ugye nyilván nem tudják kivel megbeszélni ezeket a problémákat, mert hogy ez és az van, de nagyon sokat látom, hogy inkább az önkárosításba mennek bele, és nagyon sokszor használnak mindenféle mámorszert. Szerintem ez nem megoldás. Nagyon letükröződik az, hogy mit kapsz otthon. Hogyha szeretetet kapsz meg sok törődést, akkor te is törődő vagy, és olyan ember, akit lehet szeretni, és te is szereted az embereket. Viszont ha nem sok jót kapsz otthon, akkor te sem tudsz úgy viszonyulni az emberekhez.
Igazad van teljes mértékben, és nagyon-nagyon okos gondolatokat mondtatok, és nagyon érett gondolatokat osztottatok meg velünk. Én még ehhez szeretnék csatlakozni, hogy viszont akármilyen fájdalmat élt át az ember, az még nem ad arra okot, hogy ő is bántson másokat. Ez kellene valahogy itt úgy gondolom átbeszélni meg, megtenni ezeket a szükséges segítségnyújtásnak a lépéseit, hogy valakinek a lelke meggyógyuljon, tehát a gyógyulás folyamatát kellene elérni, hogy elinduljon ezen az úton, és hogy fogadja el a segítséget, amit felajánlanak számára. Akár az Istenbe vetett hit, akár azok az egy-egy őszinte gondolat, egy mosoly, egy szelet csokoládé, vagy bármilyen apró szeretet megnyilvánulás is nagyon sok örömet tud okozni, hogy soha nem tudhatod, hogy ki az, aki pont erre van neki szüksége, és hogy azért kell ezt a közösségeinkbe is, az iskolában, az osztályokban, meg egyébként is az utcán, hogy talán egy mosoly, vagy egy érintés, vagy egy elnézést ki van kötődve a cipője mondat is, annak az embernek lehet, hogy pont arra van szüksége azon a napon, hogy ő az életét értékesnek érezze. Teljesen igazatok van, hogy a családtól jönnek ezek az érzések, meg attól jön, hogy hogyan fogadtak el benneteket, már most tudják a szakemberek, hogy a magzati korban átélt traumák is mennyi mindent hoznak magukkal, és milyen sokáig tudják rossz értelembe derogálni a te lelki életedet és a lelki épségedet. Nézzétek meg, hogy amilyen sok gazdagságot és technikai fejlődést hoz magával a világ, lelki értelemben meg olyan sok kárt is tud okozni ez a nagy fejlődés. Úgyhogy nagyon-nagyon oda kell arra figyelnünk, hogy az életünket visszatekerni oda az időt, hogy az Istentől kaptad az életedet, ajándékba kaptad az életedet, a szüleidtől kaptad az életedet, amiért hálásnak kell lenni, és az Isten dicsőségére használni az életedet, a mindennapjaidat, és hogyha probléma van, meg baj van, meg elferdülés van, akkor pedig segítséget kérni, és sokszor már az a baj, hogy nem merünk segítséget kérni, és megvárjuk, amíg tényleg, ahogy mondtad te is, hogy bántja magát a fiatal, hát ezt kellene elkerülni, és nekünk meg, akik így beszélgetünk róla, nekünk is segítenünk kell azokon, a társainkon, akiken viszont látjuk, hogy segítségre van szükség. Bizonyos értelemben az ilyen időszakokban azt éljük át, amit a Teremtés könyve a bűn büntetésének nevez. Mivel ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg, rajta táplálékodat, életed minden napján. A mező füvét kell enned, arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél, mert por vagy, és porba térsz vissza. Az életben sok a gyötrelmes, eredményt nem hozó küzdelem, ami az értelmetlenség érzését kelti bennünk. A bűn másik büntetése, hogy az emberek közötti kapcsolatban is zavar keletkezik. Ez pedig magára hagyatottság érzését kelti bennünk a küzdelmeink közepette. Csoda, ha időről időre azt érezzük, hogy értelmetlen az egész. De figyeljünk arra, hogy az élet és a kapcsolataink kilátástalanságai és gyötrelmei nem az életből adódnak, hanem a bűnnek a következményei. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten azt parancsolja, hogy ne kövessünk el bűnt, éljünk a törvényei szerint, akkor értelmes és érett szeretettel telt életre hív minket.
Életünk az nagyon szeretetet.
Azt mondja Jézus, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Mi jut eszetekbe az élet szóról?
Csoda. Cél. Ajándék.
Küzdés.
Kaland és utazás.
Szoktuk azt is mondani egymásnak, hogy te aztán tudsz élni, mikor valaki irigylésre méltó, izgalmas dologról számol be önmagával kapcsolatban. Mi a helyzet veletek? Ti tudtok élni?
Én igen, ugyanis én úgy gondolom, hogy az életben az a legfontosabb, hogy legyen egy családod, illetve hogy legyen egy célod az életben. Hiszen nagyon sok ember így tud elveszni a saját maga életében, hogy nincsen célja, vagy esetleg nincsen olyan családja, aki támogatja abban, amit szeretne. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy kitűzünk magunk elé egy célt, amit el szeretnénk érni. Elsősorban nem is a munka lehetőség, hanem mondjuk a tanulmányi eredményeknek a javítása. Szerintem már az is egy nagyon jó dolog, és ez nagyon fontos, hogy mindig legyen előttünk egy cél, illetve hogy legyenek olyan emberek közöttünk, akikkel mindent meg tudunk beszélni, illetve hogy szerető családban legyünk. Így mivel nekem ezek megvannak, én igazából nagyon szeretek élni, és tudok is.
Most nekem erről az jutott eszembe például az ajándékozásról, hogy a pénzt azt lehet arra is használni, hogy másokat boldoggá tegyünk, például olyan cuccokat veszünk nekik, amiket ők nagyon szeretnek, vagy vágynak rá, vagy például, hogyha valaki nagyon szeret enni, akkor valami ételt veszünk meg, így együtt főzhetünk abból, amit vettünk, és a pénzt azt nem arra kell használni, hogy menősködjünk vele, vagy nem tudom, hogy mondjam másképp, de nem kell attól lenézni másokat, mert nincs pénzük. Lehet, hogy ők nem tehetik meg, de mi örüljünk annak, hogy mi megtehetjük azt, ami ott van nekünk.
Kisgyermekként sokáig csak az édesanyán közelében akartunk lenni, és idő kellett hozzá, hogy mind távolabb merészkedjünk, és egyre nagyobb kedvel fedezzük fel a körülöttünk lévő világot. Aztán már mindenkit látni és tapasztalni akarunk. A rajtunk kívül lévő világot átélve belsővé akarjuk tenni. Van olyan ember, aki ne erre vágyna. Ha azonban úgy keressük vágyaink beteljesülését, hogy közben elfeledkezünk az Isten törvényeiről, úgy nagyon könnyen gyötrelmessé és üressé válhat az életünk. Meg kell becsülnünk az életünket, hiszen minket keresztényeket egyszerre hajt a kiteljesedés iránti vágy, és egyszerre igyekszünk megismerni és elsajátítani az isteni törvényeket, hogy a bölcsessége világosság legyen az életutunkon, és az Isten törvényeivel kapcsolatban megértjük, hogy a korlátozások nem ellenünk vannak, nem arra szolgálnak, hogy miattuk félénké és önállótlanná váljunk, hanem arra szolgálnak, hogy mi minél biztonságosabb életet élhessünk. Ugyanakkor ad kellő mozgásteret a szabad akaratunk, hogy mi az, amit mi megélünk ebben a törvényben, és mi az, ameddig elmehetünk a törvény betartásával kapcsolatban. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy az élet megbecsülése mit jelent a számotokra, és hogyan tudott-e védeni mások életét a hétköznapokba?
Az életet szerintem mindenféleképpen meg kell becsülni úgy, ahogy minden más dolgot, amit az életben kapunk. Lehet ez tényleg a legegyszerűbb dolog. A családunk, a barátaink, a körülöttünk lévő emberek, illetve szerintem azt is nagyon meg kell becsülni, hogy van egy olyan társaság, ahova bemehetsz, és tényleg önmagadat adhatod, lehet ez a saját osztályod, az osztálytermed, illetve abban, hogy hogyan tudjuk mások életét védeni, szerintem egyrészt nagyon fontos az, hogy a lelki egészséget megvédjük egy embernek, hiszen az egészségügyi dolgok is ott vannak, persze mindenféle betegség, viszont szerintem az is nagyon fontos, hogy lelkileg egy ember jól érezze magát, ezért nagyon fontos az, hogy mindig, hogyha látod valakin, hogy esetleg valami baj van, még ha nem is válaszol, akkor kérdezd meg tőle, hogy mi a baj, vagy mi történt, hiszen már azzal tettél valamit, és próbáltál segíteni, így nem fogod magad rosszul érezni, hogy utána meg, hogy mégsem kérdezted meg, és lehet, hogy elmondta volna.
illetve egészségügyi dolgokban pedig az orvosok tudnak segíteni, akiknek szerintem nagyon hálásak lehetünk, hogy vannak, illetve a mindenféle szakembernek, a pszichológusoknak is szerintem nagyon sok embernek ez áldás, hogy vannak ilyen emberek, akikkel tud beszélgetni, hisz nem mindenki tudja megbeszélni ezeket a dolgokat a családjával, és kell egy olyan ember, akivel ezt meg tudja beszélni.
Úgy tudunk még szerintem így vigyázni másoknak az életére, hogyha látod, hogy energiaitalt iszik, vagy dohányozni kezd, vagy bármilyen káros szenvedélyhez csatlakozik, akkor te legyél az az ember, aki tényleg megmeri neki mondani, hogy ez nem jó út, meg ne csinálja inkább, meg nem ez a megoldás a problémákra, mert nagyon sokan meg mentegetőznek, tudod, erre vonatkozóan, hogy ó, csak ezt az egy szál cigit szívom el, és akkor utána az van belőle, hogy már olyan függővé válik, hogy gyakorlatilag láncdohányos lesz belőle, és hogy ezeket a dolgokat is itt az elején kell még talán akkor könnyebb meggátolni, vagy észérvekkel alátámasztani, vagy főleg olyankor gondolj bele, amikor valaki várandós is amellett dohányzik, vagy amellett fogyaszt alkoholt, vagy amellett csinál olyan dolgokat, ami károsító hatással van a kisgyermekre, aki ott fejlődik magzatként a méhében. Azt gondolom, hogy a lelkiismeretünk még mindig nagyon jól be van állítva, hiszen Isten így alkotott meg minket, hogy olyan kristálytiszta lelkiismeretet adott nekünk, ami az ő törvényeihez igazodik, hiszen az a törvények, ami lelkünkbe bele vannak írva, így születünk, hogy védjük az életet. Hogy nem akarok a másiknak fájdalmat okozni, hogy látom azt a lelkiismeretem szavával, érzem, hallom az Istent, aki arra figyelmeztet, hogy ezt vagy azt ne tegyem meg. És milyen jó az, amikor ez a tiszta lelkiismeret még középiskolába, vagy 14-15 éves korodba is ilyen tiszta jelzéseket ad, hogy te erre az indítatásra mersz mondani másoknak dolgokat, hogy figyelj, ezt most ne edd meg, mert ez nem jó a neked, a te egészségednek. Ne egyél ennyi mesterséges ételt. Figyelj oda az egészségedre, fogyasszál halat, vagy egyél spenótot, mert abban van a vitamin. Szóval, hogy nagyon sok mindenre tudunk figyelni, nem csak fiatalok, hanem az idős korosztályra is, a nagymamáitokra, az idős rokonaitokra, az édesapátokra, hogy rászóltok, hogy figyelj apa erre vagy arra, vagy a kólára, amikor ugye már olyan általános dolog, hogy állandóan mindenki kólát iszik, vagy energiaitalt, hogy most volt bent tegnap nálam egy régi tanítványom, aki elmondta, hogy abban az időben elfogyasztott energiaital milyen szívbetegséghez vezette őt. Tehát, hogy ezeket éberen kell figyelni, mert most még tudsz tenni ahhoz, hogy egészséges legyél testileg is és lelkileg is, de lesz egy idő, amikor már ez visszafordíthatatlan folyamattá fog válni. Az 5. parancs tehát arról szól, hogy védeni kell az életet, és mivel a szándékolt emberölést általában mindenki elítéli, azt hihetnénk, hogy ezzel kapcsolatban nincs sok átgondolni valunk. De ha egy kicsit jobban oda nézünk, rájövünk, hogy van bőven. A történelem során az ember életeket elsősorban az elején és a végén kezdték ki különböző ideológiák, mégpedig ott, ahol az élet védtelen és nem tudja magát megvédeni. Mi keresztények határozottan kitartunk amellett, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatába kezdődik és a természetes halál pillanatáig tart. És az Isten adja az életet, és az Isten veszi el az életet. Ez egyedül az Istenre tartozik, és ő a mi életünknek az ura. Ez nagyon fontos, már akkor, amikor ugye a fogantatással kapcsolatban elkezdődik az élet, hogy elfogadjuk azt az életet, amit az Isten ad, és ne akarjunk helyette dönteni, és befolyásolni az Isten döntését. Ugyanakkor a halállal és a szenvedéssel kapcsolatban is nagyon fontos dolgok vannak, amiket el kell fogadnunk, a szenvedést is, amit ad az Isten, és ahhoz kell erőt kérni, hogy mi ezeket a szenvedéseket kellő lélekkel és lelki erővel el tudjuk majd fogadni és viselni tudjuk. És ehhez kérjük a mindenható Istennek a segítségét,
hogy mi itt az Istennek a hírnökeiként, keresztény emberként, mi magunk is ki tudjunk tartani az Isten törvényei mellett, be tudjuk tartani és meg tudjuk élni azt, hogy bármilyen szenvedés történik velünk, azt el tudjuk fogadni, hogy azt az Istentől kaptuk, és kellő alázattal és türelemmel vállaljuk a gyógyulásnak a folyamatát, vagy azokat a szenvedésekkel teli pillanatokat, amit az Isten akarata szerint el kell viselnünk. És szeretnélek titeket megkérni arra, hogy ezen a héten vegyétek észre a gyengébbeket, akiken a szavaitokkal és a tetteitekkel tudtok segíteni, különösen az idős emberekre gondolok. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, és segítsen meg minket az életünk útján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rendhivatás gondozója az ifjúságpasztorációról osztja meg gondolatait. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szava szól, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk. Összeállításunkban ez alkalommal 2 témával foglalkozunk. Október 15-e a látássérültek nemzetközi napja. E naphoz kapcsolódó riportunkat hallhatják. Előtte azonban felidézzük a Család Isten terve címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola által október 10-én a Liceum dísztermében tartott konferenciát. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Bartók Beáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Hajdú Mária, Klíz Beáta, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Akkor Jézus rá tekintett, és azt mondta: valami még hiányzik neked. Menj, add el, amit van, árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Olvasom a Márk evangéliumban. Aki a krisztusi életben csak lemondást, s a törvény békjóját érzi, az még nem élte át az azokban rejlő szépségeket. Az a formában még csak a korlátot, és a körvonalakban csak tagadást lát. De hát tagadás-e a Madonna arc körvonala? Bízó szeretettel fogom át a szép formát, értékemmé s szépségemmé változtatom. Jézus is elszomorodott és felsóhajtott. Ó, mély nehéz a gazdagság igézetéből felúcsúdnia még az ilyen tiszta ifjúnak is. Érezze át minden gazdag, hogy veszélyben forog, a lihaság, a semmittevés, fényűzés, a szívtelenség, kegyetlenség, irigység, nagyzás veszedelmében. Könnyen csalódhatik, szabadnak véli magát pedig rab. Megszereti a pénzt, s elfeledi, hogy az csak bizományba van adva neki. Szalézi Szent Ferenc fel akart menni a szószékre, és közben megtudta, hogy a Chambrai szenátus elrendelte, hogy vagyonát foglalják le. Íme a jel, mondta megindulás nélkül, melyel Isten kívánja, hogy teljesen lelki legyek. Sík Sándor írta, és gyújtsuk meg a mécsest, a belülvalók mécsét, tüzénél tágoló szemmel láss ősi titkokat, a percek suhanását, a könnyek születését. Titkát a titkos múltnak, s a titkosabb jelennek, s az eljövendőségnek, és mindent, és magad, és sírj egy csendes himnuszt a kettős végtelennek. Uram, hálát adunk neked, hogy fiadat nekünk ajándékoztad, s benne önmagadat és minden javadat az embereknek adtad. Kérünk, atyánk, hogy amint fiad elküldted hozzánk, és általa és benne semmit sem tagadsz meg tőlünk, úgy szabadíts meg minket minden fölösleges földi bálványtól és tehertől, hogy mind jobban egyesüljünk veled.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsánat,